Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 670. dicséretünk éneklésével kezdjük. Ez a dicséretünk a Barna énekes könyvünkben található. A 670. dicséretünket énekeljük mindhárom versével, új esztendő virradott. Fényes hajnal támadott, jöttünk Jézust áldani, új köszöntőt mondani. Napokat és éveket boldoggá csak ő tehet, nincsen élet kívül-e, nincsen öröm nélkül-e. Ha nevében indulunk, velünk lesz a mi Úrunk. Nyomdokában járhatunk, tőle áldást várhat. Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítására figyeljünk. A Heidelbergi K.T. első úrnapjának kérdéseit, feleleteit Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa ma közöttünk.
Minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább minden az én üdvösségemnek kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess, és boldogul halhass meg? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömtől és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e megszabadításért.
Kedves testvérek, hallgassuk figyelemmel a továbbiakban a Zsoltárok könyvének 29. fejezetéből Isten igéjét, a 29. Zsoltárunk a 7-nek a Zsoltára, a következőket találjuk benne megírva. Dávid Zsoltára. Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Az Úr hangja zeng a vizek fölött, mennydörög a dicsőséges Isten, az Úr a nagy vizek fölött. Az Úr hangja hatalmas, az Úr hangja fenséges. Az Úr hangja cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait. A Libánon ugrál miatta, mint egy borjú, és a Szírjón, mint egy bivajborjú. Az Úr hangjára lángok törnek elő. Az Úr hangja megremegteti a pusztát, megremegteti az Úr Kádés pusztáját. Az Úr hangja megriasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Templomában mindenki őt dicsőíti. Az Úr trónul az áradat fölött. Ott trónul az Úr, az örökké való király. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Isten legyen és maradjon közöttünk, és adja, hogy megértessük hozzánk szóló személyes üzenetét ezen a mai délelőttön. Értek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk most. Mennyei édesatyánk, amikor megállunk a te szent színed előtt, akkor az elé, az Isten elé jövünk, akiről ez a Zsoltár is szól. Aki uralkodik mindenek felett, akinek hangjától megremegnek élők és holtak, aki fenntart és igazgat mindeneket, akinek különös gondja van az ő népére, hiszen te vagy az, aki megerősítesz bennünket, és aki megáldod a te népedet békességgel. Így kérjük tőled egyszerre azt, hogy amikor idejövünk a te szent színed elé, taníts és emlékeztess bennünket ebben az esztendőben is arra, hogy te hozzád jövünk. A leghatalmasabb személy elé jövünk. És emlékeztess bennünket arra, hogy jöhetünk te hozzád békességért, erőért, vigasztalásért és áldásért. Vajon hova is mehetnénk máshová, hiszen te vagy mindezeknek forrása. Köszönjük neked mindazt, amivel megajándékoztál bennünket csak az elmúlt hétekben, az ünnepkörben, és már dicsőíteni szeretnénk téged mindazokért a jókért, amelyeket elkészítettél nekünk ez esztendőben. Légy segítségül, hogy meg tudjuk becsülni az alkalmakat, meg tudjuk becsülni életidőnket, és ajándékozd a szívünkbe azt a bizalmat, hogy készek legyünk, ami egész életünket te hozzád kapcsolni, te rád építeni, a te követésedben eltölteni. Kérünk téged, hogy így ajándékozz meg bennünket alkalomról alkalomra, igéddel és szent lelkeddel, aki által megérthetjük, magyarázhatjuk, szívünkbe fogadhatjuk az örök életnek beszédét. Kérünk téged, hogy te vigasztalj bennünket most szomorúságunkban, azon veszteségünkben, ami bennünket emberileg ért. Köszönjük neked, ági testvérünk életét, köszönjük azt, hogy egy úton lehettünk ő vele, és azt is köszönjük, hogy azt a bizonyosságot munkálod a mi szívünkbe, hogy ő valójában hazaérkezett. Nem a földi otthonba, amely egyszer bezárul, hanem a mennyeibe, amely nyitva volt ő előtte, mert helyet készítettél ott számára. Dicsőítünk téged azért a kegyelemért, amellyel hozzáfordultál, és köszönjük neked, hogy ez a te kegyelme nyitva van ma is mindannyiunk előtt. Kérünk téged az Újpest belsővárosi gyülekezet tagjaiért is, mindazokért, akik ott az ige hirdetéssel foglalkoznak, áld és szenteld meg az ő életüket, világosíts meg előttük mindazt, amiről szólniuk kell. De áld meg azokat a testvéreket is, akik ott alkalomról alkalomra összesereglenek. Köszönjük azokat a drága életjeleket, amelyeket ott mutatsz abban a gyülekezetben. Köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy lehet velük találkozásunk az elkövetkezendő héten. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk, őrizd a mi útjainkat, vezess bennünket, és plántáld a te szívünkben most is a te igédet. Amen. Kedves testvéreim, most a 372. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük, folytatva imádságunkat és könyörgésünket. A 372. dicséretünknek, tehát az első, valamint az ötödik versét fogjuk énekelni. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Vége el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, világosíts meg elménknek nagy sötétségét.
Isten igéjét János evangéliumából olvasom a testvérek előtt. János evangéliumának 13. fejezetéből, a 13. fejezet 34. és 35. verséből. János evangéliumának 13. fejezetében, a 34. és a 35. versekben így találjuk megírva a mi Urunk Jézus Krisztus szavait. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Kedves testvéreim, akik a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassák Isten igéjét, azok tudják, hogy ez a szakasz, és ebből különösképpen is a 35. vers, ami esztendőnknek az igéje. Minden évben van egy-egy olyan gondolat, amelyet a bibliaolvasó kalauz szerkesztői Isten lelke vezetésével a gyülekezeteknek és a testvéreknek a figyelmébe ajánlanak. A tavalyi esztendőben az imádság volt, taníts minket imádkozni, kérték a tanítványok. Ebben az esztendőben pedig ez a gondolat szól hozzánk, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ezek a gondolatok, amelyek ebben az igében hozzánk szólnak és hozzánk eljutnak, az év folyamán majd többször elénk fognak kerülni. Szeretnénk engedni annak az indítatásnak, hogy Jézus Krisztus szavait, mint közösség, mint gyülekezet is kövessük. Ahhoz, hogy megérthessük, hogy mit is akart Jézus ebben a mondatban és ebben a két versnyi szakaszban az ő tanítványainak a szívére helyezni, egy tágabb környezetbe kell tennünk ezt az igét. János evangéliuma szerint Jézus utolsó halála előtt elmondott nagy tanításának és nagy beszédének a nyitánya ez. Bejelenti az ő elközelgő halálát, és ahogyan azok az emberek sokszor, akik tisztában vannak a haláluk közelségével, rendelkezni szoktak, így Jézus is rendelkezik. Hiszen ez a két vers, amit felolvastam, egyfajta végrendelet. Azt mondja Jézus, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jézus rendelkezik arról, hogy mit szeretne a tanítványoktól az ezt követő időben kapni, kérni, abban az időben, ahogy erről korábbi szakaszban beszél, amikor ő nem lesz velük. Talán akik ezt hallják, most kicsit meglepődnek, hiszen mindenki előtt ismert az, hogy Jézus ugyan meghalt, de feltámadott a halálból. És az is ismert mindannyiunk előtt, hogy mielőtt a mennybe indult volna közülünk innen a földről, szintén hagyott egy végrendeletet. Az a végrendelete Jézusnak a Máté evangéliumában van megírva, Máté evangéliumának a végén, minden egyes keresztelő alkalmával föl szoktuk olvasni, és el szokott hangozni itt. Azt mondja Jézus, elmenvén, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ez tulajdonképpen a mennybe induló Jézus Krisztusnak az utolsó rendelkezése, az utolsó rendelete. Hát a földi világunkban úgy szokott ez lenni, hogy mindig a legutolsó végrendelkezés az, ami minden azelőtt itt fölül ír. Így mondhatnánk azt is, hogy fölösleges a János evangéliumában megfogalmazott rendelettel foglalkoznunk, hiszen Jézus a feltámadása után minden él, és ott van a mennyben, de nincs itt közöttünk test szerint, hát hagyott egy újabbat, és nekünk azt kell követnünk. Azonban tudják a testvérek, mert gyakran beszélünk erről, hogy Istenben nincs meghasonlás. Olyan nincs, hogy Isten egyszer mond valamit, aztán utána az már úgy nem érvényes, vagy hogy az már többé valamilyen módon megváltoztatásra szorul. Gyakran szólok a testvérek előtt arról, amit kérek is mindenkor, amikor igét olvasunk, hogy ezt alkalmazzuk, hogy a Bibliának az egy dolgokra vonatkozó tanításait mindig igyekezzünk összefésülni. Mindig igyekezzünk átfogóan vizsgálni, hogy egy-egy dologról mit mond nekünk a Biblia, és ezeket nem úgy kell látnunk, hogy ezek egymással ellentétben vannak, mert az azt jelenti, hogy Isten meghasonul önmagával, egyszer így beszélt, máskor meg úgy, ránk ez jellem a másikat. És szeretném, hogyha a testvérek ezt látnák velem együtt. Azt mondja ugyanis el Jézus, hogy az tanítványoknak, és szép szóval, vagy volt, amikor azt mondja Jézus, hogy magatok között kell végbe mennie, megtörténnie először valaminek, hogy azután kifelé is léphessetek. Tanítvánnyá kell tenni a kívülvalókat, akik még engem nem ismernek, akik még bennem nem bíznak, azokat meg kell nyerni, hívni kell őket, de azoknak látniuk kell, hogy valójában mit is jelent Jézus tanítványának lenni. A világban azt gondolom, hogy rendkívül sok csaló van, a mai világ is erről beszél, még sokszor itt Magyarországon is hallani erről, hogy úgy akarnak dolgokat eladni, ránk tukmálni, hogy valójában nem tudjuk, hogy mi az, amit mi megveszünk. Majd később kiderül, amikor hazavisszük, meg kijózanodunk, hogy na ezt az üzletet is kár volt megkötni, és akkor rájön az ember, hogy miért is? Azért, mert nem tudtam, hogy mit vásárolok. Nem tudtam, hogy mire adom oda magamat. Jézus ezt nem engedi meg a tanítványoknak. Azt mondja el nekik, hogy az embereknek tudniuk kell, látniuk kell, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Nem úgy van, hogy meghívjuk az embereket Jézus követésére, és hát majd idővel kiderül, hogy mit jelent ez a Jézus követése. Hanem azt mondja el Jézus, hogy legelőször is láthatóvá kell tenni azt, hogy mit jelent tanítványnak lenni, és utána hívni kell az embereket, hogy legyenek ők is Jézus követőivé. Azt mondja Jézus, hogy a láthatóvá tétel a tanítványok közösségében az a szeretet által valósul meg. Van egy igaz jele annak, hogy Jézus tanítványai kik, hogy miről szól az ő életük, ez pedig az egymás szeretete. Azt mondja ugyanis Jézus, hogy arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jézus azt mondja, hogy a ti összetartozásotoknak van egy olyan jele, ami egyértelmű üzenetet küld a külvilág felé, szavak nélkül is, hogy mit jelent Jézus tanítványának lenni. Hogy kicsoda Jézus, hogy mire hívogatunk embereket. Ez a jelzés a világ felé pedig az, hogy ti egymást kell, hogy szeressétek. Kedves testvérek, a szeretet sajnos túl elcsépelt fogalom lett, még az egyházban is. Vagy úgy beszélünk a szeretetről, hogy az mindig mindenki felé, minden módon egyforma, csak ömöljön, csak jöjjön a csapból, csak dőljön a vödörből, csak kapjon belőle mindig mindenki egyformán minél többet, vagy nem beszélünk már a szeretetről, vagy nem beszélünk róla. Valahogy azt gondolom, hogy Isten szeretné, ha mi életünkbe ez a gondolat helyre kerülne, és megtanulnánk a szeretetről is jól és helyesen gondolkozni, de legfőképpen megtanulnánk helyesen élni abban a szeretetben, amiről itt Jézus beszél, mert azt mondja, hogy ez a szeretet, az egymás felé való szeretet beszél a külvilágnak arról, hogy ti az én tanítványaim vagytok. Talán megengedik a testvérek, és közhelynek tűnik, de csak azért, hogy megértsük még mélyebben azt a megállapítást, a szeretetnek sokféle formája, módja meg iránya lehet az ember életében. Az ember sok mindent szeret. Ezzel a szóval, hogy szeretem, nagyon sok mindent szoktunk címkézni. Szereti az ember a szüleit, de szeretjük az édességet is. Szereti az ember, ahogy cseperedik a tanulást. Aztán föllobban a szerelem lángja is a szívünkben. Szeretünk valakit. Aztán később az ember szereti a gyermekét, szereti az unokáját, szeretjük a barátainkat. Vannak, akik szeretik a munkájukat, van, aki szereti az autóját, van, aki szereti a sörét, és akkor soha nincs vége ennek a sornak, hogy mi mindent szeretünk. De soha talán egyikünknek sem jut eszébe a sokféle szeretet megnyilvánulás közé egyenlőség jelet tenni. Mert azért mégiscsak furcsának kezd hatni, amikor valaki a sörét úgy szereti, mint a feleségét. Azért érezzük, ugye, hogy ott valami már nem passzol. Ott valami nem passzol. Vagy valaki úgy imádja, szereti az autóját, mint a gyerekét. Ott érezzük, hogy itt valami nem jól van, mert itt különbséget kellene tenni. És az egészséges viszonyulásban ezek közé, a szeretet megnyilvánulások közé nem is szoktunk egyenlőségjelet tenni. Miért fontos ez most nekünk? Azért, testvérek, mert Jézus most egy szűk körhöz beszél. Az ő tanítványi köréhez beszél. Annyira szűk ez a kör, hogy ebbe a körbe már Júdás sincsen ott. Ha elolvassuk János evangéliumából az előzményeket, tudni fogjuk, hogy Júdás ekkorra már elment, hogy előkészítse Jézus átadását a hatóságoknak. Jézus most az ő legszorosabb baráti körével beszél, és nekik szól arról, hogy a szeretetnek van egy különös formája, ami ott, vagy itt, közöttetek kell, hogy megjelenjen. Most nincsenek ott a farizeusok, nincsenek ott Jézusnak a szimpatizánsai, most nincsenek ott, értsék jó testvérek, családtagok. Az a közösség, amit ott látunk, az most igazából egy lelki közösség. Lelki közösség. Azt mondja Jézus, hogy itt, ebben a közösségben meg kell, hogy jelenjen a szeretet, meg kell, hogy nyilvánuljon a szeretet. Most nem arról a szeretetről beszél Jézus, ami mindenki felé meg kell, hogy nyilvánuljon a tanítványok életéből és életében, hanem arról a szeretetről beszél, ami köztetek, itt, ebben a legszűkebb körben meg kell, hogy jelenjen. Mi jellemzi ezt a kört? Mi jellemzi ezt a tanítványi kört? Hát legfőképpen az jellemzi őket, testvérek, hogy ők azok, akik között a középpontban Jézus áll. Hiszen amikor most látjuk ezt a kört, akkor azt teszi őket egyenlővé, abban egyenlőek ők, tudjuk, hogy nagyon különbözőek. Péter meg János nem voltak egyforma emberek. Tamás se volt olyan, mint a többiek. Mégis miben voltak egyek? Abban, hogy mindannyian ott ültek és Jézus Krisztusra figyeltek. Miért Jézus Krisztusra figyeltek? Tudjuk ezt is világosan, testvérek, hogy miért Jézusra figyeltek. Azért, mert Jézus szeretete hívta létre és alkotta meg ezt a kört. Ez a kör nem úgy jött létre, testvérek, hogy kifűztek plakátokat a falakra, hogy aki Jézus tanítványa akar lenni, az legyen Jeruzsálemben déli 12-kor, ezen meg ezen a napon. Ide nem jelentkezni kellett, nem kellett beregisztrálni jelszavakkal, meg minden egyéb dologgal, nem kellett Jézust megjelölni, hogy ő a barátom, hanem itt az történt, hogy Jézus szeretete nyilvánult meg bizonyos emberek felé különös formában, és ezek az emberek Jézusnak ezt a szeretetét fogadták el. Azt mondja Jézus a 34. versben, hogy ti nektek úgy kell szeretnetek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. A tanítványok, amikor Jézussal találkoztak, akkor direkt módon látták Jézust, és tapasztalták Jézusban Isten hozzájuk forduló szeretetét. Higgyük el, testvérek, mert talán gondolkoztunk már ezen, hogy miért mentek ezek a tanítványok Jézus követésére. Hát volt nekik családjuk, volt nekik foglalkozásuk. Miért hagyták ezek ezt oda? Remélem, gondolkoztunk már ezen. Hát azért hagyták oda, testvérek, mert valami olyan vonzást tapasztaltak, amiért megérte ott hagyni ezt. Mondhatom úgy is, hogy egy ellenállhatatlan vonzásba kerültek, amikor Jézus hozzájuk lépett, és annyit mondott nekik, hogy kövess engem. Félelmes és megdöbbentő, hogy Jézus Lévihez odalép, és azt mondja, hogy kövess engem. Ez a Lévi, ez vámszedő volt, testvérek. Hát ez matekozott, sakkozott, ez folyton forgott az agya, hogy mi éri meg, és mi nem. És nem olvasunk arról, hogy ez a Lévi Jézussal leállt volna beszélgetni arról, hogy Jézus, te nálad mennyi a fizetés? Mondd nálad, mit kell tenni azért, hogy én végül jól járjak? Nálad hogy kamatozik az idő? Mit fogok én cserébe kapni? Nem, Lévi nem tett semmi ilyesmit, és ez teljesen ellene megy annak, amit mi emberileg gondolunk, hogy mit csinált azt, hogy fölkelt az asztalától, és követte Jézust. Azt mondja Jézus, ahogyan én szerettelek titeket. Rajtam keresztül az atya vonzásába kerültetek. Isten vonzott benneteket magához általam, ti így lettetek az én tanítványaimmá. Ezért Jézus a középpont, testvérek. Mert Jézusnak van egy olyan vonzása, hogy azokat, akikre ez a vonzás hat, ő magához ragad. Azt is mondta később, hogy ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Beszélt egyfelől az ő haláláról, és beszélt az ő még magasabbra való felemeltetéséről, mennyről. És arról beszélt, hogy az ő vonzása olyan erős, hogy mi nem csak itt a földön kerülünk az ő vonzásába, olyan módon, hogy ott van a mi szemünk előtt, hozzá tartozunk, hanem azt mondja nekünk, hogy ő vonzani fog bennünket a mennybe. Lehet, hogy a testünket eltemetik itt a földbe, de azt mondja Jézus, hogy ő magához vonz mindeneket, ami az övé, azt ő magához emeli. Testvérek, a tanítványi kör, akiknek ez a parancsolat szól, hogy szeressétek egymást, abból tudja meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek, az a kör, aki már Jézus vonzásába került. És akinek az élete középpontjában ott áll Jézus Krisztus. Mert nagyon fontos, hogy Jézus most nem mindenkihez beszél. Egy tanítványi körhöz beszél, akiket már magához ragadott. És akik úgy érzik ebben a gyülekezetben, hogy őket Jézus már szíven ragadta és magához vonzotta, azok különösképpen is figyeljenek, mert Jézus parancsa ennek a körnek szól. Aki már megértette, megtapasztalta, átvette Jézus Krisztusnak a szeretetét. Aki már tudja, hogy Jézus hogy szeretett engem. A tanítványi kör első feladata tehát, hogy egymást úgy kell szeretniük, ahogy Jézus szerette őket. Magyarán Jézus arcát kell láthatóvá tenniük maguk között, hiszen az embereket mindig Jézus arca vonza. Sokan álltak elő Jézus idejében is az, hogy ők a messiások. És maguk az evangéliumok leírják, hogy ezek a mozgalmak mind meghaltak, végük lett, eltűntek. Csak egy olyan mozgalom, ha szabad így mondanom, maradt életbe, és van fönn a történelem forgatagába, testvérek, ami túlél mindent, ez az a mozgalom, amit egyháznak nevezünk, a Krisztus követőinek a mozgása, a mozgalma. Miért? Mert Krisztushoz vonzódik az ember. Valójában nekünk Krisztusra van szükségünk. És azt mondja Jézus, hogy ezt az arcot, a Krisztus arcát kell láthatóvá tennie a tanítványoknak. Nem a maguk arcát kell láthatóvá tenni. Az nem olyan vonzó ugyanis. Nem olyan vonzó. Hanem Krisztus arcát kell ebben a világban megjelenítenünk, amikor ő már testileg nem lesz közöttünk, mert az embereknek Krisztusra van szüksége. Tehát, testvérek, a mi feladatunk az, hogy megértsük, hogy Krisztus arca elsőrenden úgy jelenik meg rajtunk és közöttünk, hogyha mi egymást úgy szeretjük, ahogyan ő szeretett bennünket. Egyik tanítvány a másikat úgy szereti, ahogy Jézus szerette őt magát. Jézus arcáról prédikálunk, ezt mondja el Máté evangéliumában Jézus, hogy hirdessétek az evangéliumot szavaitokkal, beszéljetek arról, hogy ki volt Jézus Krisztus, de azt mondja, hogy ezt megelőzően és ezzel együtt láttatni is kell Krisztus arcát. Ennek eszköze, hogy a tanítványi körben egymás felé megnyilvánul az a szeretet, amit a tanítványok Jézustól kaptak. Ahhoz, hogy a missziói parancsot, Jézus Krisztusnak a végakaratát teljesíteni tudjuk, ezt a két dolgot tehát szükséges együtt látnunk. A testvéri szeretet közösséget, amelyből megszólal a hirdetett ige, az evangélium. Ez a kettő egymással összefügg, és ezt együtt kell látnunk. Egyik a másik nélkül nem érhet célt. Ma látjuk az egyházak vergődését abban, hogy nagyon sokan csak a szeretet közösség dolgát hangsúlyozzák. És elvész a hirdetett ige. Hát az ilyen keresztjének a világ legjobb humanistái, akik mindig a szeretetet hangsúlyozzák. Mindenkit szeretni kell. Szeretni kell azt, aki azért jön, hogy megerőszakoljon bennünket. Szeretni kell minden embert, aki rosszat akar nekünk, azt is szeretni kell. Szeretni kell, sőt, lehetőleg minél jobban kell szeretni azokat, akik a normális emberi gondolkozástól eltérő gondolkozást folytatnak, és ilyen életmódot folytatnak. Ezt tanítják nyugaton az egyházak, hogy szeretni kell. Mindenkit el kell fogadni, mindenkit be kell fogadni, mindenkit nagy szeretettel magunkhoz kell ölelni, és eközben nem szólal meg az ige, mert ha megszólalna, kiderülne, hogy ez nem igaz, mert ezt nem tanítja az ige. Hogy az Isten igéje esetleg éppen más tanít. Azt mondja, hogy van Istennek egy rendje, amit nevezhetünk teremtési rendnek. Az Isten így gondolja jónak a dolgokat, és azt mondja a Biblia, hogyha te ettől eltérsz, eltérhetsz, akkor tudd meg, hogy az Isten nem tud téged szeretni. Akkor az Isten ítélete lesz rajtad. Akkor az Istennek semmi köze nincsen hozzád. Lehet úgy élni. Nem azt mondja a Biblia, hogy nem lehet úgy élni. Lehet úgy élni. Csak azt mondja, hogy egy dologgal számolja, hogy az Isten ítélete lesz rajtad. Nos, ha a szeretet hullámok helyett, amit általában generál az egyház, és mondom, talán főleg nyugaton vagyunk ennek tanúi, akkor ezt úgy látjuk, hogy az ige nem szólal meg, akkor ez egy téves út. Az embereket nem fog Jézushoz vezetni. Ettől emberek nem lesznek keresztjénné. Azonban a másik oldalról is beszélnünk kell, ami bennünket inkább keleti embereket jellemez, ez pedig az, hogy sokszor száraz és rideg tanítói vagyunk Isten igazságainak. Itt a keleti világban még jobban megszólal az ige. Sokat is teszünk azért, hogy az ige hirdetés tiszta legyen. A biblikumra törekszünk. Sokszor ezeken a mértékeken osztályoznak ige hirdetőket. Ez teljesen biblikus-e. Megáll-e minden szava? Az ések, meg a mertek, hogy azok helyén vannak-e, biblikusak-e. És miközben nagyon oda koncentrál az egyháznak talán ez a része, ami ide keletre esik, vagy hozzánk esik, arra, hogy mindig tökéletes és tiszta és hibátlan legyen, amit mondunk, sajnos sokszor ridegé válik a szívünk, és elidegenedünk egymástól. És vannak jó ige hirdetések, de nem jelenik meg mellette a tanítványi körben az igaz szeretet. Nagyon sok ilyen közösség van, testvérek. Onnan lehet megtudni, hogy egy közösség így szerveződött, hogy amikor elvész belőle a szószóló, amikor kiemel Isten onnan egy szószólót, egy ige hirdetőt, akkor a közösség darabjaira esik. Miért? Mert mindenki csak az ige hirdetőhöz kapcsolódott. Mindenki csak az érdekelte, hogy mi az az ige, ami ott megszólal. A többi meg nem érdekelte, aki mellette ül. Az ilyen közösségek mindig nagyon traumásak, amikor az ige hirdetők vagy a vezetők ezekből a közösségekből eltávoznak. Jézus azt tanítja a parancsaiban és a rendeleteiben az ő tanítványainak, hogy ezt a két dolgot együtt kell tenniük. Sőt, azt mondja először, mivel ez hangzik el előbb időrendben, hogy nektek meg kell tanulnotok egymást szeretni, hogy aztán amit prédikáltok, az célhoz érkezhessen. A tanítványok egymás közötti szeretete nagyon nagy téma. Hogy hogyan kell nekünk úgy szeretni, hogy Jézus szeretett bennünket. Erről szeretnék ebben az esztendőben többször szólni majd a testvérek között, hogy eleven maradjon közöttünk ennek az éves igének az üzenete, a felszólítása. De ma nagyon röviden annyit hadd mondjak el, amit tudunk mindannyian Jézus Krisztus szeretetéről, hogy Jézus szeretete önfeláldozó szeretet volt, testvérek. Most talán, amikor rátekintünk erre a körre, és látjuk ott Jézust, ahogy a tanítványok szeme rá szegeződik, és Jézus azt mondja, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, akkor az az érzetünk támad, hogy itt a tanítványok odaáldozták az életüket Jézusnak. Hát nem ők voltak, akik otthagyták a halászhálót, otthagyták a vámszedőasztalt, fölkeltek ki, hogy Jézussal legyenek minden időben. Arra gondolnánk, hogy ők hozták itt meg a legnagyobb áldozatot. De valójában tudjuk, testvérek, azt, hogy Jézus az, aki a legnagyobb áldozatot meghozta értük. Még mielőtt ők bármit válaszolhattak volna Jézus szeretetére. Hiszen Jézus leszállt a mennyből erre a földre. Hiszen Jézus nem sokkal azután, hogy ezt elmondta, nem csak az élet idejéből ajándékozott oda valamit ezeknek a tanítványoknak, hanem az ő életét adta oda ezekért a tanítványokért. Ez a Jézus előbb és sokkal mélyebben elkötelezte magát a tanítványok mellett, mint ahogyan ezt látszólag a tanítványok megtették. Hiszen tudjuk, hogy nem sokkal azután, hogy ezt a beszédet Jézus befejezte, megtagadták Jézust és elfutottak. Jézusnak meg egyre azt mondogatták a kereszten, hogy szállj le, vess véget. Hát te így, minek szereted? Minek szereted a tieidet? Hát azok nem szeretnek téged, nincsenek sehol. Testvérek, Jézus szeretete mindig megelőző és mélyebb elkötelezettség, mint az erre érkező emberi válasz. Jézus azt mondja, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, mert ha ez így lesz, akkor az emberek tudni fogják rólatok, hogy ti az én tanítványaim vagytok. És amikor az embereket meghívjátok arra, hogy ők kapcsolódjanak hozzám, akkor az emberek tudni fogják, hogy kicsoda Jézus a szavaitokból, és abból, ahogy ti egymás között éltek. Segítsen az Úr meg bennünket, hogy ebben az esztendőben mindannyian egy szíve és egy lélekkel, különösen azok, akik már szívüket odaadták Jézusnak és az ő vonzásában vannak, tegyük életprogramunká. Azt, hogy megtanuljuk, megértsük egyre mélyebben, hogy Jézus hogy szeretett minket, és hogy tanuljuk meg így szeretni egymást. Legyen ebben segítségül az Úr, hogy miközben végezzük a szolgálatunkat itt Békásmegyeren, és embereket hívunk arra, hogy legyenek Jézus követői, akkor amikor idejönnek közénk, akkor lássanak meg abból valamit, hogy mit jelent Jézus tanítványának lenni. Mit jelent ő hozzá tartozni, aki az ő életét adta oda értünk, hogy nekünk általa és érette életünk lehessen. Segítsen ebben bennünket a mi Urunk. Amen. Gyertek, kedves testvérek, az imádságra készülvén, imádságos, alázatos szívvel énekeljük a 200. dicséretünknek az első 3 versét. A 200. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel!
Maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézus úr, te oda bűnös világ.
Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy miközben azt kértük, tanítsál bennünket, emlékeztetsz bennünket mindazokra, amelyeket tudnunk szükséges ahhoz, hogy igaz tanúid lehessünk ebben a világban. Hadd kérjünk téged arra, hogy ha ezt az igét most a szívünkre helyezted, akkor hadd kísérje úgy végig ez esztendőben a mi találkozásainkat, kapcsolatainkat, hogy megszívleljük mindazt, amiről te beszélsz nekünk. Köszönjük azt a felfoghatatlan szeretetet, Úr Jézus Krisztus, amellyel te szerettél bennünket. Köszönjük, hogy megelőző és mindennél mélyebben elkötelezett kapcsolatot alakítottál felénk és hozzánk. És köszönjük te neked, hogy miközben azt mondod, ehhez hasonlóan szeressük mi is egymást, téged láthatunk mintaképnek és példaképnek. Segíts bennünket, hogy hadd legyél te a mi közösségünknek középpontja, aki szól közöttünk, akire odafigyelünk, akinek engedünk. És így tanítsál bennünket, Urunk, ne csak arra, hogy elvekben, értelmünkben megragadjuk a te igazságaidat, hanem arra is, hogy megéljük mindazokat, amikről te szólsz és tanítasz bennünket. Légy segítségül, Urunk, hogy mi, akik a te tanítványaid vagyunk ezen a helyen, tudjuk egymást úgy szeretni, ahogyan te szerettél bennünket. Erősítsd a szívünkben és lelkünkben ezt a köteléket, hogy fölragyoghasson rajtunk a te arcod, a te dicsőséged, hogy ennek vonzásába hadd kerüljenek azok, akik még nem a tieid, akik még nem a te tanítványaid. Így kérünk, hogy áld és szenteld meg a mi közös összejöveteleinket, találkozásainkat. Kérünk téged arra, hogy a te áldásod nyugodjon meg rajtunk az elkövetkezendő héten, amikor más közösségekben élő hívő testvérekkel fogunk találkozni. Urunk, a te igéddel, lelkeddel áldj meg bennünket, maradj a mi őriző pásztorunk, maradj a mi gyülekezetünknek középpontja. Amen.